Kegyelem nékünk és békesség Istentől, mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Így fennállva énekeljük el a 151. dicséretünket, Uram Isten, siess minket megsegíteni. És a 345. dicséretünk első három verszakát énekeljük el. Ím nagy Isten, most előtted szívem kitárom. Hallgassuk meg Isten igéjét úgy, ahogy szól hozzánk a példabeszédek könyvén keresztül, helyünkről felállva.
A példabeszédek könyve 10. fejezetének első 24 verséből így szól hozzánk Isten igéje. A bölcs fiú örömet szerez apjának, az ostoba fiú azonban szomorúsága anyjának. Nem használnak a bűnnel szerzett kincsek, de az igazság megment a haláltól. Nem hagyja az Úr éhezni az igaz embert, de a bűnösök mohóságát elveti. Aki lustán dolgozik, elszegényedik, de a szorgalmas munka meggazdagít. Aki nyáron gyűjt, az eszes fiú, de aki aratáskor alszik, az szégyelni való. Áldások szállnak az igaz fejére, a bűnösök szája pedig erőszakot rejteget. Az igaznak az emlékezete áldott, de a bűnösök neve semmivé lesz. A bölcs szívű megfogadja a parancsolatokat, a bolond beszédű pedig elbukik. Aki fedhetetlenül él, biztonságban él, de aki görbe úton jár, arról kitudódik az. Aki kacsingat, fájdalmat okoz, a bolond beszédű pedig elbukik. Az életnek forrása az igaz ember szája, de a bűnösök szája erőszakot rejteget. A gyűlölet viszályt teremt, de minden hűtlenséget eltakar a szeretet. Az értelmes ember ajkán bölcsesség található, de botvaló az esztelen hátára. A bölcsek tartózkodók tudásukkal, a bolondot pedig hamar romlásba viszi a szája. A gazdagnak a vagyon az erős városa, a nincsteleneknek romlásuk a szegénység. Az igaznak keresetéből élet lesz, a bűnösnek jövedelméből vétek. Az élet ösvényén jár, aki megfogadja az intést, de tévelyegni fog, aki megveti a dorgálást. Gyűlöletet rejteget a hazugajak, és rágalmakat terjeszt az ostoba. A sok beszédnél elkerülhetetlen a tévedés, de az eszes ember vigyáz a beszédre. Színezüst az igaz ember nyelve, a bűnösöknek a szíve is keveset ér. Az igaznak ajka sokakat vezet, a bolondok pedig meghalnak esztelenségük miatt. Az Úr áldása gazdagít meg, gyarapodást nem lehet erőltetni. Az ostobának a galátságban lelik örömet, az értelmes ember pedig a bölcsességben. Utoléri a bűnöst az, amitől retteg, az igazak kívánsága pedig teljesül.
Köszönjük szépen, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, így a hétvégére úgy elfáradunk lelkileg, meg sokszor testileg is, de köszönjük, hogy Te mindig készítesz megújulást belsőleg is, segítesz elcsendesedni előtted. Megvalljuk neked azt, hogy sokszor nem is figyelünk arra, amit Te mondani akarsz nekünk, annyira tele vagyunk a saját utainkkal, elképzeléseinkkel és vágyainkkal. Engedd megtapasztalnunk azt, hogy itt vagy közöttünk, ígéreted szerint. Engedj minket magad elé Jézusra való tekintettel, mert nagyon nagy szükségünk van rád. Egyedül Te tudod reformálni, megújítani, újjáteremteni nap mint nap az életünket. Magasztalunk Téged, Istenünk, igét hatalmáért. Köszönjük, hogy úgy van, ahogy írva van, a Te igéd igazság és kőszálként megáll évezredeken keresztül. Köszönjük, Urunk, hogy miközben ennek a világnak a maga igazsága szerint vannak a döntései, meg a féligazságok, meg a hazugságok szerint, Te az igazit, az egyetlent, a valóságos igazságot, Jézust kínálod nekünk most is. Áldunk, hogyha már ismerhetünk Téged. Segíts sokkal jobban megismerni, mélyebben. Könyörülj rajtunk és ragyogtasd fel most előttünk azt a nagy lehetőséget, hogy a Te szavad biztos iránymutató, iránytű és mindannyiunknak kínálod. Nem kell tévelyegni, nem kell tévutakra tévedni, járhatunk azon az úton, amelyet Te mutatsz nekünk. Istenünk, könyörgünk most két beteg testvérünkért. Egy fiatal emberért, aki különösen súlyos állapotban van, és még mindig nem találták meg ennek az okát. Adj bölcsességet az orvosoknak, hogy lássák és megtudják, megértsék, hogy mitől van az a nagy baj. És könyörgünk egy asszony testvérünkért is, akit már megműtöttek, adj neki békés lábadozást és minél előbbi hazamenetelt. Könyörgünk a kárpátai fiatal fiúkért, rejtsd el őket a katonát keresők elől, de neked van erre is hatalmad. És kérünk, teremts olyan helyzetet, hogy véget vessenek ennek az esztelen, istentelen öldöklésnek. És kérünk most arra is, hogy a Te igéd által tanácsolj és bátoríts bennünket. Amen. Isten igéjét a Királyok első könyvéből olvasom, a 22. fejezetből, a 29. verstől a 40-ig, ezt a hosszabb részt helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Azután fölvonult Izrael királya és Jósafát Júda királya Rámos-Gileád ellen, Izrael királya ezt mondta Jósafátnak: én áruhába öltözöm, úgy megyek a csatába, te csak öltözz a magad ruhájába. Izrael királya tehát áruhába öltözött, és úgy ment a háborúba. Arám királya pedig ezt parancsolta a harci kocsik parancsnokainak, akik 32-en voltak: ne támadjatok se kicsit, se nagyobb, csak Izrael királyát. amikor a harci kocsik parancsnokai meglátták Jósafátot a királyi ruhájában, ezt gondolták. Csak ő lehet Izrael királya. Ellen fordultak tehát, hogy megtámadják. Jósafát azonban kiáltozni kezdett. Ekkor a harci kocsik parancsnokai látták, hogy nem ő Izrael királya, és elfordultak tőle. Egy ember pedig csak úgy találomra kilőtt egy nyilvesszőt, és eltalálta Akábot, Izrael királyát, a szíjak és a páncél között. Ekkor megparancsolta a kocsi hajtójának: fordulj meg és vigyél ki a táborból, mert megsebesültem. Mivel azonban az ütközet egyre hevesebbé vált azon napon, a királynak állva kellett maradnia harci kocsijában az arámokkal szemben. Estére azonban meghalt, mert a vére elfolyt a sebéből a harci kocsi belsejébe. Napnyugtakon ez a kiáltás futott végig a táboron, mindenki a városába, mindenki a hazájába, mert meghalt a király. Miután megérkeztek Samáriába, eltemették a királyt. A harci kocsit Samária tavában mosták le, vérét kutyák nyalták fel, és parázna nők mosakodtak ott, úgy, ahogy azt Isten mondta, megmondta előre. Ahábnak egyéb dolgai, mindaz, amit véghez itt, az elefántcsont palota, amelyet építetett, és mindazok a városok, amelyeket felépítetett, le vannak írva Izrael királynak történetéről szóró könyvben. Azután Aháb pihenni tért őseihez, utána fia Ahazia lett a király. Kedves testvérek, ma furcsa háborúk korát éljük. Van egy nagy hatalom, amelyik úgy vesz részt a mostani orosz-ukrán háborúban, hogy több ezer kilométer távolságból, minden rizikó nélkül küldi a fegyvert, adja a pénzt és a paripát, ahogy szokták mondani, és taktikai tanácsokat is ad, sőt, kiképeznek katonákat. Mindig ilyen volt a nagyhatalmak hozzáállása a háborúhoz, hogy mi kimaradunk belőle, de a hasznát utána majd megpróbáljuk a magunk javára fordítani. Sőt, ha nyerni lehetett egy háborún, akkor mindent megtettek azért, hogy a nyereséget elkönyveljék, és kaszáljanak amennyit csak. Lehetett mások halálán és kárán hasznot húzzanak. Aki pedig a háború ellen szól, az a hazájában is ellenségé, vagy ennek az országnak az ellenségévé válhat. Tehát mindig volt ilyen, és itt is erről van szó. A királyok könyvében is egy furcsa háborúról olvasunk. Két király leül a fehér asztal mellé, totális békesség van, nem támadták meg őket, nincsen semmi baj. Ahogy ezt szokták mondani, a fehér asztal mellett sok mindenben megegyeznek az emberek. Akháb Izrael királya, ez az északi országrész királya volt, mert ugye Izrael ketté szakadt, délen meg Jósafát volt az uralkodó. De miután közös ügyeik voltak, együtt ebédeltek, és egyszer csak azt mondja, szinte karikírozva írja le ezt a Szentírás, a délután, ebéd után, pihenés közben Akáb királynak eszébe jut, hogy meg kéne támadni az arámokat, Szíriát, indítsuk háborút, dicsőség, győzelem, zsákmány. Mindig ez a három vezérelt mindenkit. Van még más érdek is esetleg, de ez a három a fő alap. Isten félő Jósafát, az északi király, ha nem is Isten tagadó, de a pogány isteneknek is áldoz, keveri az Isten hitet, azt a keveset, amilyen volt, meg a pogány isteneknek bemutatott áldozatokat, így számára teljesen lényegtelen az, hogy a Biblia, a Szentírás, Izrael istene mond-e valamit, vagy nem. Annál furcsább viszont az, hogy Jósafát, aki meg Júda királyaként Isten hívő ember volt, azonnal azt mondja erre a tervre, hogy rendben van, indítsunk háborút, adjuk össze a katonai erőnket, támadjuk meg az arámokat, meg a szíreket, ez egy közös hadseregük volt a két országrésznek. Nem kérdezi Isten, elhivatják az északi király által eltartott és fizetett úgynevezett udvari prófétákat, akik abból éltek, amit a királytól apanásként kaptak, és mindnyájan, több százan megerősítik, hogy ó király, indulj el a háborúba, győzelmesen, zsákmánnyal megpakolva fogsz majd visszatérni, ne törődj semmivel, tied a győzelem. Ez túlságosan gyanús még az izraeli királynak is, az északi rész királyának is, hogy na-na, azért ennyire egyértelműen a fizetett proféták ezt mondják, és mi van, hogyha valami ok miatt mondják ezt. Aztán előhivatják még Mikéás profétát és Jimla fiát, ő is háromszor elmondja ugyanezt, hogy menjél csak király, győzelmet fogsz aratni, úgy térsz vissza, hogy az annak a rendes rendje van, ez meg még gyanúsabbá teszi a dolgot, most már mind a két király előtt. És akkor azt mondja, hogy esküdj meg, mondja Akát, esküdj meg, hogy az Isten szerinti igazságot mondod nekem. Belezavarják tehát a királyt egy háborúba, ami egyenlő volt a biztos pusztulással, de hát ugye a sok egybehangzó, biztató profécia még ebben az istentelen királyban is gyanút ébreszt, aztán elhangzik az, amit nem szívesen hall az ember, meg hallotta a király sem, ha elmész, majd menekülsz ide vagy oda, próbálsz kijutni az ütközetből, de ha elmész ebbe a háborúba, nem térsz vissza életedbe. Véget ér az életed. Nem térsz vissza élve. És akkor mondja azt az északi király Józsefátnak, hát megmondtam én neked, hogy ez a Mikiás, ez sosem mond jó dolgot nekem. Előtte háromszor azt mondta, amit a király hallani akart. Időnként ilyen a mi szívünk tanácsa. Arra vissza, merre mi akarjuk. És meggyőzzük magunkat is, hogy az úgy van rendjén, és úgy van, úgy helyes a dolog. És azt mondja a proféta Mikás, Aháb, te üldözöd, és szétvered az Istenidet, megölötted Isten profétáit, ezért Isten eldöntötte azt, hogy az életed véget ér, hogyha elmész ebbe a háborúba. A világban az emberek sokféle szövetséget kötnek. Üzletit, szerelmit, házasságit, ideiglenes életre szólót. Isten is, itt is köt az istentelen király, meg az istenfélő király egy szövetséget, azonban ennek nincsen semmi köze az Istenhez. Eljössz velem Rámos Gileád ellen. És Józsefát mindjárt azt mondja, hogy persze, menjünk el együtt, vívjunk meg velük, milyen lesz a dicsőség, a zsákmány, mindaz, ami ezzel jár. Mindig ilyen szövetség lesz abból, amikor egy istentelen ember, meg egy istenfélő ember nem kérdezi Isten, csak szövetségre lép. A vége mindig valami olyan módon, kár és pusztulás és halál. Aháb világosan hallotta, ha elmegy a háborúba, nem fog élve hazajönni. És nem tud letérni erről a pályáról. Nem gondolja meg magát. Sok emberrel így van. Isten nélkül csak a maga eszére tud támaszkodni. És a mi eszünk sokféle jó tanácsot is adhat emberileg, de semmilyen kihúzanító eseményre, történésre nem akar ilyenkor az ember hallgatni. Az istentelenség valahol mindig a vesztébe viszi azokat, akik nem kérdezik az Istent. Akább önfényen rohan a halálba, még Mikeás szavai sem győzik meg, és nem változtat azon. Viszont, mivel gyanakszik, úgy van vele, hogy kicselezzük a proféciát. Kicselezzük azt, amit Mikeás mondott. Hát tudjuk, hogyha levágták a királyt, a fővezért, akkor vége volt a csatának, és biztos, hogy akinek a vezetője, hadvezére meghalt, az nagy valószínűséggel elveszti a háborút, a harcot. Érdekes, hogy Jézus azt mondja, hogy az istentelenek, a világfiai eszesebbek a maguk nemében. Itt is eszes volt az északi király, és azt mondta Józsefátnak, hogy te öltözz a királyi ruhádba, díszruhát jelentett, harci díszruhát, én meg egy közkatona ruháját veszem magamra, és úgy megyünk együtt majd a háborúba. Milyen zseniális ötlet. Te öltözz fel úgy, hogy mindenki lássa, hogy te vagy a király, én meg majd egyszerű katona ruhában megyek a háborúba. Mondhatjuk ezt is, mint ha ilyen hangoznál Akáb szájából, na erre mit lépsz Isten? Ehhez mit szólsz? Ugye, hogy van megoldás emberileg? Én áruhába öltözöm, kikerüljük a profétának a szavait, meghiúsítjuk azt, amit mondott, átverünk mindenkit, így megyek a csatában, nem fognak felismerni. És tényleg nem ismerik fel. Az övéi ismerték, hogy ő a király, az ellenségünk nem ismerik fel. És ahogy olvastuk, rátámadnak Jósafátra, hiszen ő csillogó, villogó királyi díszruhában ment a háborúba. Hát ő az a király, akit keresünk. Aztán rájönnek, hogy mégsem így van, és változik a dolog. Túljárok én Isten eszén. Hát Istennek persze nincs esze, mert ő lélek, ezt csak mi emberek gondoljuk így, de Akáb így gondolta, hogy túljárunk Isten eszén. Mit nekem a profécia, áruhában úgysem ismernek föl. Az első tanulság ebből az, hogy az Isten nélkül élő ember mindig az Isten nélkül akarja berendezni az életét. És különböző praktikákhoz, cselekhez, ravassághoz fordul, hogyha lehet, minél jobban járjon, vagy megusszon valamit. Mivel nem akar Istenre hallgatni, ezért a maga esze elképzelése és akarata szerint intézi a dolgait. Pedig ott van a János 7.17-ben, ha valaki cselekedni akarja az Isten akaratát, megismerheti azt. Nagyon fontos megérteni, hogy a hit az nem érzelem kérdése. A hit az nem egy érzelmi döntés. A szerelmi döntés az érzelmi döntés. Meghathat minket egy táj szépsége érzelmileg. Elérzékenyülhetünk érzékenyítő történetek során, akár, amikor elmondanak valami örömteli vagy szomorú dolgot. Könnyekre fakad az ember, vagy elkezd nevetni, mert mulatságos az, amit hall. Egy film vagy egy esemény kiválthat bennünket, belőlünk érzelmi dolgokat. De a hit az nem ilyen. A hit az Isten szaván, a tényeken és az ő tanításán alapszik. Látszólag ez olyan rideg dolognak tűnik, pedig nem így van. Ha valaki cselekedni akarja az Isten akaratát, megismerheti azt. Persze a hit is kiválthat érzelmeket természetesen, de ez nem alapja hitnek. Lehet gondolni Jézusra érzelmileg is, de nem tudjuk, hogy nézett ki. Semmiképpen nem volt szép arcú és daliás férfi, mert a Biblia egészen mást mond. Azt mondja, hogy arca nem volt kívánatos. Sőt, még a bűnösökkel is leült egy asztalhoz. Ez is lehet egy érzelmi dolognak a kiinduló pontja. De a kereszténység az nem érzelmi kérdés, hanem a tényeken alapuló döntés az Isten mellett. Aztán nem is a belátás hite. Belátom, igen, hogyha így mennek a dolgok, ebből nem fog jól kijönni, de ez soha nem alapja a hitnek. A hit alapja az, hogy valaki Jézus Krisztus előtt kinyitja a szívét, az életét, behívja őt oda, és az ő akarata szerint akar élni. Az akaratunk átadása és odaszánása Istennek. Ez a keresztény hit alapja. Amit nem szánunk oda, az bajt okoz nekünk. Sajnos ezen a ponton Jósafát, az istenfélő király, sem szánta oda az akaratát Istennek. Olyan megdöbbentező, hogy első szóra elmegy háborúba, és életveszélyes helyzetbe kerül. Mi készek vagyunk az akaratunkat odaadni az Istennek, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? És ez nem azt jelenti, hogy úgy járunk, mint a báb, mikor a bábművész kihúzza a kezét, és hogy összeesik a báb, mert nincs benne a keze. Nem így van. Az Isten nem elvenni akar tőlünk dolgokat, nem kifosztani akar, lemeszteleníteni és otthagyni, hanem felöltöztetni, meggazdagítani, megajándékozni, örömmel és békességgel megáldani. Nem az érzelmi világunkat kéri, nem a vágyainkat kéri el, nem az elképzeléseinket semmisíti meg, de még csak a véleményünket se kérdezi bizonyos döntésekkel kapcsolatban. Mi néha egy beszélgetés során elmondjuk, hogy jó lesz ez így. És valami olyat mond az illető, hogy mindenki tudja, hogy úgy se lehet másképpen, csak ahogy mondja. Tehát nincs kérdés igazán. De az Isten nem ilyen, hogy ránk erőlteti a döntéseit. Nem kéri a véleményünket, de elmondja azt, hogy mi az ő akarata és jó terve. Engedelmeskedünk, vagy nem engedelmeskedünk. Ez mindig ez a kérdés. Emlékszem arra, amikor egyszer haragudtam az Istenre, sokszor előfordult, egyszer különösen, mert valamit nem adott meg. És akkor azt mondtam Istennek, hogy itt a vége, befejeztük, Uram. Én megyek erre, te mész arra, elválunk egymástól. És egy kicsit úgy idézőjelben kíváncsian váltam, hogy na, erre most mit szól az Isten? Mi a válasza? Az volt a válasz, hogy örök szeretettel szerettelek, ezért hívtalak el hűséggel. Arra figyelmeztetett, ami ott akkor hiányzott belőlem. A hűség és a szeretet. És nem mondta azt, hogy nem mehetek el, és nem hagyhatom őt ott. Csak azt mondta, hogy ő változatlan szeretettel szeret, és változatlan hűséggel keres és hív magához. És ez ütött ki igazán. És azt mondtam, hogy bocsáss meg, Uram, hogy egyáltalán ilyen gondolat eszembe jutott, hogy lehet nélküled élni. És aztán egészen másképpen folytatódtak a dolgok tovább. Tehát nem kifosztani akar az Isten, hanem megajándékozni. Jó kérdés ám az, hogy Akáb szerint módján akarjuk a dolgainkat eldönteni, vagy az istenfélő ember módján, akarata szerint akarjuk dönteni. Aki kérdezi az Istent, és nem úgy csinál, mint ahogy Akáb meg Jósafát, hogy elmenjünk a háborúba. Azért nem kis dolog ám egy háborút indít. Persze, menjünk. Dicsőség, zsákmány, és így tovább. Naponta fel kell, hogy merüljön ez a kérdés, fel kell, hogy merüljön ez a kérdés mindnyájunk szívébe, hogy akarjuk-e az Isten válaszát hallani. Mert néha félünk attól, hogy mit fog mondani az Isten. Esetleg nem azt, amit mi hallani akarunk. Ezért nem is kérdezzük őt. Akáb hallotta, hogy mit mondott az Isten, nem? Hiszen Mikás megmondta világosan. Elmehetsz, de ha elmész, ez fog történni. Jobb, ha tudod. Így is elmész. Menjél. Így is akarod. Csináld. Ha a történelmet az emberek tartanák a kezükbe, egyrészt borzalmas lenne, így is az egyébként, másrészt pedig akkor az Isten tehetetlen Isten lenne. De hát nem így van. Az árruhák egyébként sose váltak be. Sem Odüsszeusznál nem váltak be. Sem amikor 16. Lajos árruhában próbált menekülni a forradalmára kerül, ott sem sikerült, és nagyon sokszor nem sikerülhet. Mert a jelmez és az árruha alatt is lát minket az Isten. Akármit veszünk külsőleg magunkra. Akárminek álcázzuk magunkat. Itt egyértelműen kiderül minden. Az ellenség rátámad Jósafátra, a királyi ruhába harcoló királyra, aztán megértik, hogy nem ő Akáb, és ott hagyják. Tehát ez is kegyelem, nem? Mert tulajdonképpen nekik meg kellett volna ölniük. Hát ő is ellenséges király volt, királyi díszruhában. Az egyik hadvezér. Milyen fura, nem? És nem kaszabolják le, hanem elfordulnak tőle. Kicsoda tette ezt, ha nem az Isten? Egy ilyen helyzetben. Ezt nem lehet megúszni. Ebből nem lehet jól kijönni. Ez már önmagában csoda. Tehát nincs ilyen, hogy véletlen. Csak úgy elfordultak Izrael, vagy Jósafáttól, Júda királyától. Nem. Az Isten fordította el az ítéletet róla, ha már nem kérdezte őt, meg akarta menteni. Aztán közlegény ruhájában, az áruhában harcoló Akáb megsérül. Hogyan is? Kilő egy katona, csak hogy találomra, talán az utolsó nyilvessző volt, amit kilőtt, hát ha valakit eltalál, és így történik. A Sisak és a Melvér között volt itt oldalt egy csat. Nem túl nagy, kb. Ekkora. Azzal csatolták hozzá a Melvérhez a Sisakot, és itt bemegy a nyilvessző, és az ütőerét eltalálja Akábnak. Milyen véletlen, nem? Kilő csak úgy valaki találomra, a csata vége felé már közeledik az alkonyat, kilő egy nyilvesszőt, és az áruhában harcoló királyt találja el. Hogy is van ez? Mi sokszor nem értjük. Azt hiszük, hogy véletlen, meg véletlenek sora. Szó sincs róla. Annak a szír katonának a kezét az Isten fogta. És ő engedte, hogy úgy lője ki, hogy pont Akábot találja el. Nem látunk a dolgok mögé, de a színfalak mögött ott áll az Isten, a szerető Isten, de itt kiderül, hogy időnként az itt élő Isten ott áll a színfalak mögött. Nincs árruha, nincs jelmez, nincs takaró, ami eltakarhatna minket. Előle. Nem mindig értük és tudjuk, hogy mi miért történik, de túl kicsi a világ ahhoz, hogy a véletlen, meg az Isten megférjenek együtt benne. Akábnak lejárt az élete, megmondta előre Isten. Nem jössz haza élve ebből a háborúból, ha elmész. És az áru a segített? Nem segített. Mert pont ott a csat nyílásán bement a nyilvessző, és vége van. Valaki egyszer azt mondja, hogy ott van a behívunk az Isten előtt. Csak mi nincs rajta az általunk ismert dátum. Az Isten tudja. Egyszer mindenkinek az élete véget ér, ezért halálosan fontos dolog, hogy van-e között az élő Krisztushoz, vagy pedig nem. Van-e új, hitből táplálkozó életed, amit Jézustól kaptál? Eljön ám az az időpont, amikor semmi nem fog számítani. Sokszor beszélgetek haldoklókkal. Két nappal ezelőtt is ez történt. És nem kérdezte az illető, hogy tudunk-e segíteni a gépkocsi fogyasztásán, hogy kicsit kevesebb benzint igyon. Azt se kérdezte, hogy a felesége mit főzött ebédre, meg azt se, hogy a sárga csekket befizették-e. De azt igen, hogy hova kerül, hogyha meghalt, tudom-e? Tudok-e valamit mondani erre? Az ott volt a szívében. Ez a döbbenetes kérdés. Már alig kapott levegőt. Zilált, és egy óra múlva már halott volt. És ez volt az egyetlen kérdés. Mert ott már semmi nem számít. Minden elmarad, mindikor gyorsul a vonat, és szürke lesz a táj a sebesség miatt. Ez az egyetlen volt, ami ott maradt kérdésként, hogy tudja maga, hogy én hova kerülök, ha meghalok. És milyen jó, hogy még tudtunk beszélni erről, hogy igen, erről beszél a Szentírás, hogy ki hova kerül, Krisztussal vagy Krisztus nélkül. Ez az egy számít bizonyos helyzetben már, hogy mi van a szívünkben, mint hogy a Lator Jézus mellett. Uram, emlékezz meg rólam, ha eljössz a te királyságodba. És azt mondta Jézus, hogy még ma velem leszel a paradicsomban, az üdvösségben. Ez az egy számít, és van egy pont, amikor minden teljesen lényegtelen, minden más. Hány cipő van otthon a szekrényben, milyen gyakran cseréled a ruhákat, meg milyen autóval jársz, stb. Semmi, az égvilágon semmi nem fog számítani. Ez az egy kérdés. Ha ezt életünkben nem rendezzük, akkor tényleg nagy bajban vagyunk. Akár halálosan megsebesül, még a megvasalt harci kocsival sem tud kimenekelni a csatából, pedig, ha emlékszünk a Ben-Hur című filmre, a tenger végén kiélezett, kiciradázott acél vagy részből készült szúró eszköz volt, az pörgött, és ledarálta a katonákkal, akiket elért. És még egy ilyen megvasalt, nehéz harci kocsival sem tud kimenni a csatatérről, mert olyan ördöklő harc folyik. Folyik a vére a kocsi aljába, és azt olvassuk, hogy alkonyatkor meghal. A körülmények, ahogy szokták mondani, a világ fiai rosszkor volt, rossz helyen állt. Nem azzal a kocsival, nem akkor, nem úgy, nem olyan ruhában, és egy szó sincs róla. Egyáltalán nem így van. Az Isten határozott ítélete és végzése volt, ami történt. Nincs más lehetőség, mert ő a helyzetek és ő a történelem ura is. Ő fogja a háborút szeretőket megítélni, és a gyilkolni imádókat megítélni, és a béke helyett a háború szítókat is megítélni. Pontosan úgy, ahogy Akábot. Ez világosan mutatja. Ez a történet, hogy az Isten embere csak a békét képviselheti. Nincs itt tovább. Ha valaki keresztény, akkor nem lehet más. Boldogok a békesség szerzők. És itt nem csak ország-ország közötti háborúról van szó, hanem a családon belül, a nagyobb családon belül, a munkahelyen belül nem dolgozhat máson egy keresztény ember, mint a békesség munkálásán. A rés az egy komoly kérdés, mert itt is itt volt a rés, a csatta, a páncél és a sisak között. Mi annyi mindennel felvértezzük ám magunkat, biztosításokkal, élet- és vagyonbiztosítással, de az Isten nélkül ott van a halálos rés az életünkön, és mindig ott találnak el, és ez nincs másképp, mindig ott találnak el. Az ördög pontosan tudja, hogy hol vagyunk sebezhetők. A Biblia Sámsonnál is ott volt a rés, a filiszteus nők. És a végén, bár a szülei mondták, hogy ne vegyél már el, csak zsidó lány. Hát nincs olyan, aki tetszik neked, és aki a társad lehetne. Nem, ő a filiszteus nőkért blondult. Elveszi Delilát, ő simízi a térdén, ugye térdére hagyja Sámson a fejét, simogatja Delilát, és közben megkérdezi. Hogy lehet elpusztítani téged? Mondd már meg, drágám. Milyen elképesztő? És megvakul Sámson, ahogy megvakult Jósafát is. Azt mondja neki Akáb, hogy te öltözz a király ruhába, én meg beöltözök áruhába. És nem vesz észre, hogy mi történik, mert lelkileg vak lett, ahogy Sámson is. Megvakul lelkileg, és a végén halálosan belefáradt, mert Delila minden nap gyötörte, és a Delilák ilyenek halálosan gyötrő akciót folytatnak, amíg el nem érik azt, amit akarnak. És nem a nőkről beszélek, a filiszteus Deliláról beszélek. Halálra gyötörte Sámson, mondja már meg. És megmondja a végén, mert halálosan belefáradt a lelke. Ha levágják a fonotékaimat, ő ugye nazír volt, akkor elszáll az isteni erőm, az Istentől kapott erő. Behivatja az ágyasházban leselkedő filiszteusokat, ez is döbbenetes. A legintimebb hely egy házasságban a hálószoba, nem? És ott leselkednek a filiszteusok. Mit keresnek ott? Ki engedte be őket? Csak nem Delila? Hát dehogy nem. Levágják Sámson fonatékait, elviszik, és még nem tudja Sámson, hogy elszállt az erő. Kiszúrják a szemét az istenfélő Sámsonnak, befogják vakon az ökör helyébe, és hajtja a malmot a filiszteusoknak. Így van ez, amikor valaki nem kérdezi az Istent. Csak eldönti az Isten nélkül a dolgokat. Akkor mindig háborúba kerülünk, és mindig megsebesülünk. Te menj a csatába király ruhában, én meg majd áruhában, mondja Akáb. Jósafát itt teljesen megvakult, és Akáb viszi magával a háborúba, és viszi a vába magával a nyomorúságba. Ha nem kiált Jósafát az Istenhez, de kiáltott, itt az a hangodázó szó szerepel, hogy üvölt Jósafát, megértem. Körülveszik a szír harcosok, az arám katonák, hát persze. Kínjában már nem is tud más csinálni, mint ahogy Sámson is felkiált az Istenhez, mikor picit kezd kinőni a haja, mert hogy le is vágták kopacra, mert így szokták abban az időben megszégyenítni az ellenséget. Kezd nőni Sámson haja, újra az Istenhez kiált, és Isten meghallgatja őt. Olyan óriási dolog az, hogy kiáltatunk az Istenhez. Oda szegezték Jézust ég és föld közé. Értünk, helyettünk és miattunk. És aki hozzá kiált, azt az Isten meghallgatja. Mert itt is ez történik. Jósafát kiált, és elfordította a szír harcosok fegyverét Isten Jósafátról. Aki meg az ítéletnek be kell teljesedni, azon beteljesedik az ígéret. Ezért kell kérdezni a munkával, a szabadidővel, a pénzügyekkel kapcsolatban. Uram, kedves ez előtted? Szerinted való az, amit csinálod? Te akaratod, vagy csupán az enyém, vagy másé? Mi nem vagyunk kiszolgáltatva senkinek sem. Mondhatunk nemet egy feladatra, egy megbízásra, egy felkérésre, még ha kell a főnökünknek is. Egészen nyugodtan. Föl kell vállalni Isten szerint való módon a döntéseinket. Ha ő akar valamit, akkor fogod bírni. De ha nem ő akarja, akkor háborúba kerülsz, és vézzel, ahogy Ahábnak a vére folyt, és a végén elfolyt. És akkor elfolyik az életerő, elfolyik a békesség, a nyugalom, a rend, és minden elfolyik. Akkor háborús állapotok alakulnak ki, és vérzel, és sebeket fogsz kapni. Úgy, mint Aháb. Neked nem vézik valahol az életed, mint ennek a királynak. És hiába minden takargatás, meg áruha. Az mindig az ördög hazugság, hogy mi vagyunk az életünk ura. Az élet ura, ha az Isten, akkor az a legjobb, ami történhet velünk ebben az életben. Nélküle sokszor még a hibben járók is az engedetlenség kocsijában száguldanak. Véresen kimerülve sodródnak olyan háborúba, küzdelmekbe, programokba, ahol semmi keresni valójuk nincsen. Mert az Isten akarata ellen nem lehet harcolni, csak elvérezni lehet abban. És akkor elvérezik minden, ami addig jó volt, nemes és tiszta, és sokszor egyik baj jött a másik után, és ki nem bírunk mászni a nyomorúságból. Szeret az Isten, és ezért nincs még végünk. Emlékszünk a vérfolyású asszonyra? Odaólálkodott Jézus mögé, megérintette a ruháját, és abban maradt vérének a folyása. Amit sebeinket, amit az élet harcaiban szereztünk és szerzünk, csak az Isten tudja meggyógyítani és elállítani a vérzést. A vérfolyás asszony vérfolyását csak Jézus tudta, elállítani, de ő meg tudta tenni. Aki Aháb indulatával él, az elvézik az élet harcaiban. Nincs más lehetőség. És a végén kifosztva ott áll, és azt kérdezi, mi értelme volt ennek az egésznek. Hányszor hallom ezt, hogy de mi értelme volt? Mennyit küzdöttem, harcoltam, gyűjtöttem megállás nélkül, és mi értelme? Hát most azt csinálják, amit csinálnak azok, akiké majd lesz. Csak az élő feltámadott Jézussal kötött szövetség tart meg, és ment meg minket. És akkor ő leveszi rólunk az áruát, akármilyen cifra az, és ad tiszta fehér ruhát, amely megmosatott és megfehérített a Jézus vérében. Micsoda lehetőség, micsoda ajándék. Itt ma levetkőzhetsz, tedd le nyugodtan az áruát. Ki mibe van? Van, akinek egy ruhatára van, meg állatgyűjteménye. Ma cuki leszek, ma aranyos leszek, ma megértő, ma haragos, ma kibírhatatlan. Általában legtöbbször, sokszor azok vagyunk. Ma ilyen leszek, ma olyan, a program szerint. Tedd le az áruát, és kérd el és fogadd el Krisztustól a tiszta fehér ruhát. Tényleg olyan jól megy minden a díszruhában? Tényleg? Nem kéne levetkőzni, és váltani, és engedni, hogy az Isten felöltöztessen. És akkor mi van az ígéretekkel? Józsafát tett egy ígéretet, nem? Hogy igen, elmegyek veled. De hát közben már kiderült, hogy ez nem jó út, és mégse gondolja meg magát. Hogy is van akkor ez? Ha valaki megérti, hogy hibás döntés az, amit hozott, jogunk van azt megváltoztatni. Tudnék, az Isten szerinti döntés a helyes, és nem a másik, vagy a magunk szerinti döntés. És ha ez rossz döntés volt, akkor ezt meg lehet mondani. Ne haragudj, Aháb, nem mehetek veled, mert nem ez az Isten akarata. Lehet, hogy gúnyosan azt mondják, hogy miért neked külön bejáratod van az Istenhez? Igen, tényleg így van. Jézus az ajtó, ezt mondja a Biblia. Én vagyok a jog ajtaja. És aki engem követ, az kijár és bejár, és életet talál. És hallja az én hangomat, és nem téveszti el. Így van. Külön bejáratunk van az Istenhez, ha hiszünk Jézus Krisztusban. Hát ez az egészben a legnagyszerűbb. Külön bejáratunk van az Istenhez. Amikor Józsafát felismerte, hogy hibás döntést hozott, akkor kellett volna azon változtatni, de nem vállalta föl. Nekünk föl kell vállalni. Ne haragudj, nem megyek veled, mert mást értettem meg. És akkor lehet, hogy cikéznek, meg gúnyolnak, meg legyintenek, meg azt mondják, hogy szava hihetetlen az illető. Nem így van. De Istennek kell inkább engedni, mint az embereknek. Én vagyok a jó ajtaja, az enyém hallják az én hangomat, kiállnak és bejárnak, és legelőtt találnak, mert Jézus a jó pásztor. Olyan nehezen mondunk mi nemet, pedig Jézus világosan mondja, hogy ha ti igenetek legyen igen, ha nem pedig nem, ami ezen felül van, az a gonosztól van. Vállaljuk fel az Isten szerinti döntéseket. Tudj igen mondani, és akarj nemet is mondani, mert ami ezen felül van, az a gonosztól van. A rossz a társaság, hagyd ott. A rossz a döntés, változtasd meg Isten tanácsára. Ami nem Isten szerint való, az nem lehet jó. Józsefát azért maradt életben, mert az Istenhez kiáltott. Mi kiáltatunk, azt mondja a Szentírás, hogy kiálts hozzám, és én hallak téged. Kiálts hozzám, és én hallak téged. Érdekes, hogy Bartimeus a vak kiáltott. Hallott, hogy elmegy ott Jézus, meg mondták neki, de nem látott semmit. Jézus Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Megáll a menet, megáll a tömeg. Először azt mondják, hogy ne, hagyd már, hát hogy gondolod, hogy veled foglalkozik. Utána, miután Jézus szól, hogy gyere, akkor meg azt mondják, menjél, hív a mester, ilyenek az emberek. Addig azt mondják, aztán azt mondják, megbízhatatlan. Elindul Bartimeus, csinál egy cikis dolgot, ledobja a felső ruháját. Milyen mulatságos, nem? Alsó ruhában megy Jézus, az igen. És kit érdekel? Na de ha hív és meggyógyít, nem mindegy. Abszolút lényegtelen. A vérfolyásos asszony. Oda megy, megérinti Jézust. És ott mindenki előtt, pedig elég sokan voltak, elmondott neki mindent igazán. Csak hogy az történt, hogy elállt a vérzésnek a folyása, a forrása. Értjük? Nincs többé háború, nincs többé csata, nincs hadakozás. Nem vérzik az ember, mert eláll a vérének forrása. Mert megérintette Jézust, és Jézus Krisztus kigyógyította őt minden bajából. Ez az egy lehetőségünk van. Lelki értelemben kiáltani Jézushoz, és Jézus elapasztja a vérünk folyását. Pontosan így volt ez. Az ő vére által, keresztelő által gyógyulunk meg. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy akármilyen állarcban vagy áruhában vagyunk, akár most itt is, te le tudod venni azt rólunk, mi meg le tudjuk tenni a te segítségeddel, és felöltözhetünk tőled kapott bocsánatba, békességbe, tiszta életbe, tiszta fehér ruhába. Köszönjük, hogy te mindent megtettél azért, hogy ez így legyen. Taníts meg minket jó döntéseket hozni, és taníts meg, ha kell nemet mondani, akármit mondanak is mások, hogy az legyen a legfontosabb, hogy te mit akarsz, hogy ne kerüljünk háborús helyzetbe, hogy ne merüljünk ki teljesen, hogy ne betegedjünk bele abba, amit nálad nélkül csinálunk, amiben rohanunk megállás nélkül. Köszönjük, Urunk, hogy aki te reád figyel, aki hozzád kiált, azt te hallod, meghallgatod és megsegíted, ahogy Józsefátot is, és élve menekült ki a csatából. Köszönjük, hogy mi is túlélhetjük, sőt, veled túlélhetjük a saját halálunkat is, mert örök élete van annak, aki hisz Jézus Krisztusban, és nem megy az ítéletre, hanem már átment a halálból az életre. Taníts meg minket, kérünk, letenni a fegyvert, és akkor megszűnik a háború a családban, a szívünkben, a lelkünkben, a munkahelyen, az életünkben. Így maradj velünk, kérünk, és áldj meg bennünket. Amen. A csendben beszélgessünk Istennel. Jézus Krisztus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Válaszoljunk Isten igére úgy, hogy elénekeljük a megkezdett 345. dicséretünk 4. versszakát. Szent fiadért. Hallgassuk meg a hirdetéseket, így név nélkül is tudunk imádkozni ezért a két súlyos betegért, akiről beszéltem. Tegyük ezt, mert nagyon nagy szükség van rá, egy két gyermekes fiatal apuka, aki életveszélyes állapotban van, nem tudják az okát, eddig még nem jöttek rá mindent, végig csináltak már, amit orvosilag lehetett, vagy emberileg. Isten könyörüljön meg rajta is, meg a másik testvérünkön is. 3 órakor konfirmáció óra van, hívom és várom a fiatalokat, 4-kor ifjúsági óra, 5-kor is ifjúsági óra, 5 órás ifjúsági óra, most egy vetítés lesz, egy régészeti feltárásról, úgyhogy így készüljünk. Este 8:30 ima óra, online módon, ha rámegyünk a honlapra, csak meg kell nyomni egy rá kell kattintani, meg kell nyomni gombot, és be tudunk kapcsolódni az imaórába. Emlékezve 1848-as ifjakra, énekeljük el felállva a szózatot. Isten áldását. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök életet vegyen. Amen.